10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Polgár Judit megválasztását javasolja a köztársasági elnöknek a tudomány, a kultúra és a sport 16 jeles szereplője, akik közös levelet fogalmaztak meg az országgyűlés elnökéhez fordulva. A kezdeményezést Nagy Tímea, a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesületének elnöke juttatta el a sajtóhoz. Az aláírók között van többek között Rubik Ernő, Lovász László, Kepes András és Kulka János is. A levél írói szerint Sulyog Tamás megbízatásának lejárta után a nemzet egységét megteremtő elnökre van szükség. Polgár Judit elismertsége és életútja pártok felett áll, morális tartása pedig példaértékű. Minden idők legjobb női sakkozójaként a világ bármely pontján hűen képviseli a magyar szellemet és tehetséget. A nyilatkozatban hozzátették, hogy a jövőbeni stabilitás záloga egy átfogó, széleskörű társadalmi megegyezés lenne. Magyar Péter miniszterelnök vasárnap a Facebook oldalán reagált Polgár Judit felkérésére. A kormányfő bejelentette, hogy hétfőn személyesen is találkozik a sakk nagymesterrel. Azt fogja megkérdezni tőle, hogy az új alkotmányig kész-e új szerepben szolgálni a hazát. Magyar Péter szerint az elnöki tisztség nem munkahely, hanem a legmagasabb szolgálat. Hangsúlyozta, hogy Polgár Judit személye évtizedek óta a tehetséget és a kitartást jelenti. Kivételes pályafutását és nemzetközi elismertségét kizárólag a teljesítményének köszönheti. A miniszterelnök zárásként hozzátette, hatalmas megtiszteltetésnek érezné, ha elvállalná a felkérést Polgár Judit. Ünnepi istentiszteleten iktatták be a református Iszákos mentő misszió új vezetőjét. A Budapest Holdutcai református templomban tartott alkalmon Stift János vette át ünnepélyesen a szervezet irányítását. Az eseményen egyúttal hálát adtak németné Balogh Katalin eddigi munkájáért is. A leköszönő vezető több mint két évtizeden át irányította a missziót. Az ünnepségen Steinbach József püspök, a zsinat lelkészi elnöke hirdetett igét. A megjelentek előtt Balogh Zoltán dunamelléki püspök is köszöntőt mondott. Beszédében kiemelte a dömösi misszió alapítását és történelmi jelentőségét. Az alkalmon a Magyarországi Református Egyház és a Kék Kereszt Egyesület megállapodást írt alá. A jelenlévő lelkipásztorok sorban áldást kértek a tisztségbe lépő új vezetőre. Az ünnepséget egy felépült szenvedélybeteg megrázó bizonyságtétele is kísérte. A helyszínen bemutattak egy új könyvet is, amely sikeres szabadulás történeteket tartalmaz. A dömösi misszió munkája így új vezetéssel, de a megszokott alapokon folytatódik. Jelentős közlekedési változásra kell készülniük a Gyöngyös felé utazóknak. Hétfőtől augusztus végéig vonatpótló autóbuszok járnak Gyöngyös és Vámosgyörg között. A több mint 1 milliárd forintos vasúti pályafejlesztés miatt szünetel a vonatforgalom. A pótlóbuszok menetideje 33 perc, így a megszokottnál később érkeznek meg. A Mátra belső vidékére utazóknak a volánbusz közvetlen járatait is ajánlja a társaság. Az érintett szakaszon, egyes helyközi buszokon a vasúti menetjegyeket is elfogadják. A részletes menetrendről a MÁV Inform oldalán és a vasúttársaság honlapján tájékozódhatnak az érintettek. Több százan töltötték meg szombat este a miskolci belvárost, az érdeklődőket ingyenes kertmozival és közös meccsnézéssel várták. A népszerű eseményt a miskolci belvárosi körcsapata szervezte. A helyszínen a miskolci Szohónál gyorsan megteltek az ülőhelyek. A program a Belédestem című közkedvelt magyar filmmel indult. Később a sportrajongók a Franciaország-Anglia bronzmérkőzést szurkolhatták végig. A környékbeli vendéglátóhelyek meghosszabbított nyitvatartással zártak. A sikeres rendezvény fesztivál hangulatot teremtett a belvárosban. Madárral ütközött felszállás közben a Vizer Budapest-Tallinn járata vasárnap reggel 17:30. Az Airbus A321-es Neo repülőgép személyzete a baleset után azonnal a visszafordulás mellett döntött. A repülőgép rövid várakozás és súlycsökkentés után teljesen rendben leszállt a Ferihegyi reptéren. A kényszerű visszatérés oka az elővigyázatosság volt.
az időjárásról.
Az ország nagyobb részén felhőtlen lesz az ég, inkább csak a déli tájakon lehet több a felhő, időszakosan Nyugat-Dunántúlon is megnövekedhet a felhőzet. Miután a csapadékgócok elhagyták hazánkat, általában száraz időre kell számítanunk. Az északnyugati szél nagy területen élénk marad, néhol meg is erősödik. A csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 10 és 17 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Dalból vagyok, a szeneimben más fény ragyog, még annyi mindent éreznék, csak szerelemben léteznék. Válasz utat, ahová a lelked mutat, még akkor is, ha halkan szól, a szíveddel hallod jó, csak a szíveddel hallod. Volt már ilyen, hogy kérdi a szél, merre vigyen, oda folyjon, hol a dallam szól, mit a szíveddel hallasz jó, csak a szíveddel hallasz. A világ se lát, se ha nem szól üzenet. Oh, hiába üzenek, vakok és süketek, a világ se lát, se ha nem szól üzenet, se nekik, se neked, ha meghal a zajban.
Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Környezetvédelmi magazinja.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Zöldellő itt az Európa Rádióban, én pedig Huszár Kata vagyok. Mai környezetvédelmi magazinunkban a hobbi kertészeknek, balkonkertészeknek szeretnénk segíteni. A nyári időszakban, különösen amikor nagy a kánikula, igencsak meg kell fontolni a növényeink vízpótlását. Mikor, mennyit és hogyan locsolunk? Nekik segíthet a Nemzeti Élelmiszernánc Biztonsági Hivatal kertművelő programjának nemrég megjelent víztudatos kertészkedés című tájékoztatója. Ezzel kapcsolatban beszélgetünk majd Várszegi Gáborral, a Nébih mezőgazdasági genetikai erőforrások igazgatójával. Majd pedig arról szólunk, hogy nemrég nyilvánosan is elérhetővé tette új éghajlati portálját a Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRT. A felület egy helyen teszi hozzáférhetővé az intézmény éghajlatváltozással kapcsolatos tudását, adatait, szolgáltatásait és fejlesztéseit. Szép szó Gabriellával, a Hungaromet klimatológiai és kutatásfejlesztési igazgatójával beszélgetünk majd erről. Kedves hallgatóink, jó rádiózást kívánok!
Zöldellő, az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket!
Kedves hallgatóink, Miskolc családi házas övezeteiben, vagy akár a hétvégi házas területeken sokan termelnek némi zöldséget, gyümölcsöt. A nyári időszakban, különösen amikor nagy a kánikula, igencsak meg kell fontolni azonban a locsolás kérdését. Mikor, mennyit és hogyan locsolunk? Ebben segít a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal kertművelő programja, amely nemrég új víztudatos kertészkedés című kisokossal jelentkezett. A hobbi és balkon kertészeknek egyaránt sok hasznos tanácsot tartalmazó tematikus összefoglaló közérthető módon mutatja be, hogyan lehet a kertek vízigényét csökkenteni, a csapadékot hatékonyabban hasznosítani, valamint a növényeket felkészíteni az egyre gyakoribb aszályos időszakokra. A témával kapcsolatban Várszegi Gábort, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal mezőgazdasági genetikai erőforrások igazgatóját kérdezzük.
Tekintettel arra, amiért a NEDIC magát ezt a kertművelő programot is elindította, hogy azoknak a kertészkedni vágyó embereknek, akik akár otthon kiskertben, akár városias környezetben a teraszon, a balkonon tartanak néhány növényt, hogy nekik adjunk mindig napra kész a kertészkedéshez kapcsolódó szakmailag megalapozott információt, ennek a sorozatnak a keretében került a víztudatos kertészkedési kisokos kiadásra, hiszen most így a nyár közepe felé megtapasztaltuk az első hőhullámnak a hatásait is, és hát az egyik legfontosabb abban, hogy a növényeket életben tudjuk tartani ezekben a száraz idő, hősokkos időszakokban, az valójában a talaj, mert a talaj az nem csak arra szolgál, hogy tápanyaggal lással a növényeket tartó funkciót töltsön be, hanem nagyon fontos szerepe van a vízmegtartásban is. Talajtípustól ez természetesen változik, van olyan talaj, ami kevésbé tudja, a homokos talajok kevésbé tudják megtartani a vizet, például az agyagos talajok pedig sokkal jobban, de ami fontos, hogy alapvetően, hogyha a talajunknak jó a szerkezete, próbáljuk a lehető legkevesebbszer forgatni annak érdekében, hogy minél kevesebb legyen a párolgási veszteségünk, megfelelő szerves anyagtartalommal látjuk el komposzttal, a szerves trágyával, tehát kellően magas a szerves anyagtartalma, és minél hosszabb időszakon át borítjuk a talajt, hogy a párolgási veszteséget csökkentsük, akkor a talajunk megfelelő állapotban lesz ahhoz, hogy a rá lehullott csapadék, vagy a rá kiöntözött öntözővíz, az be tudjon szivárogni a talajba, és azt a talaj a megfelelő gyökérzónában tudja tárolni, és fokozatosan visszaadni a növénynek, ezáltal biztosítván az állandó optimális vízellátást.
Hogyan veszít egyébként a talaj a víz tartalmából?
Hát ugye a legnagyobb vízvesztesége a talaj szempontjából az a párolgás, főleg nyáron, ugye amikor nincsen fedve a talajunk. Régen ugye a mezőgazdaságban a gazdálkodók legtöbbször azt tartották ideálisnak, hogyha gyönyörű, szép, csupasz termőföldek voltak a vetés előtt, és abba vetették a növényeiket. Ezt a mai megváltozott időjárási körülmények között már alapvetően kerülni szeretjük, hiszen minél jobban takarjuk a talajt, annál kisebb lesz a párolgási veszteségünk. Ez az egyik rész, amivel meg tudjuk akadályozni a talajnak a vízvesztését. A másik az a megfelelő szerves anyagtartalom, ami azért fontos, mert az a víz, ami beszivárog a talajunkba, az ahhoz, hogy ne szivárogjon le, és már a növények számára elérhetetlen mélységbe kerüljön, és majd a végén ugye a talajvizet gazdagítsa, ahhoz szerves anyag kell, ami megköti a talajban a vizet, és fokozatosan adja vissza a növények számára. A harmadik fontos rész az pedig a szerkezetesség, mert hiába érkezik sok csapadék, és ugye manapság ez nagy intenzitással, hirtelen, nagyon rövid idő alatt érkezik meg általában, hogyha nem megfelelő a szerkezet, és nem tud beszivárogni ez a csapadék, hanem gyakorlatilag egy elporozódott talajfelszínen lefolyik a talajunkról a leérkezett nagy mennyiségű csapadék, akkor megint hiába jött a csapadék, mert nem tudja a talaj felvenni, és ezáltal nem tudja utána később a növény hasznosítani.
Ugye sokszor halljuk akár ilyen agrometeorológiai jelentésekben is, hogy a földnek a mekkora rétege az, ami száraz, mekkora rétegébe jut el a csapadék. Mi a jó igazánból a termőföldnek? Milyen mélyre kell, hogy eljusson az eső? Vagy úgy egyáltalán mi lenne az ideális, inkább úgy kérdezem, ha milyen gyakran esne mondjuk eső?
Hát ez növényétől és talajtípusától függ és változik. Ezért is ilyen változatos a földünkön a különféle eredetileg kialakult ősnövényzet. De talán erre azt tudnám mondani, hogy az, amiket szoktunk hallani hírekben, hogy hány milliméter hiányzik a talajból, ez gyakorlatilag az elmúlt éves átlagoknak a összevetése a jelenlegi lehullott csapadék mennyiséggel. Ami a legfontosabb, hogy, és talán ez a kiskertek szempontjából ez az érdekes, hogy nem az a jó, ha folyamatosan nedvesen tartjuk a talajt, és mindig kis mennyiségű vizeket öntözünk ki, mert ezzel gyakorlatilag mindig csak a talajnak a felső pár centiét nedvesítjük be. Ezzel két problémát okozunk. Egyrészt a párolgási veszteség innen a legnagyobb, tehát hogyha szabadon van a talajnak a felszín, akkor nagyon nagy lesz, és gyors a elvesztése ennek a víznek. A másik a növényeknek a gyökérzónája, akkor alapvetően nem a növény számára természetes mélységben alakul ki, hanem a talajnak ezen felső pár centiében alakul ki a gyökérzet legnagyobb része. Viszont így, amikor a gyors párogás miatt ez a felső rész hamar kiszárad, a gyökérzet sem talál már vizet, hiszen nem alakult ki a megfelelő mélységben a gyökérzet, és ezáltal a növényeink jóval kevésbé lesznek ellenállóanak, és sokkal inkább szenvednek majd a vízhiánytól. Azt szokták mondani, hogy az a megfelelő öntözés, amikor annyi vizet kiteszünk, tehát ritkábban, de nagyobb mennyiséget beöntözünk, az az ideális. Ha a talajban egy 5-10 cm-es mélységben nedves a talaj, akkor rendben van, akkor nem kell öntözni. Viszont ahhoz, hogyha ez kiszárad, hogy ezt a mélységet elérjük az öntözött vízmennyiséggel, ahhoz értelemszerűen nagyobb mennyiséget, tehát hosszabb ideig tartó öntözést kell. Ezért alkalmas például a csepegtető öntözés nagyon erre, hiszen ez folyamatosan adagolja ki egy adott időszakon belül a megfelelő vízmennyiséget, és ezért mondjuk azt, hogy nem kell naponta kis mennyiségben, hanem öntözzünk 2-3 naponta még az ilyen nagyon nagy melegbe is, de akkor tudatosabban nagyobb mennyiségű csapadékvizet öntözzünk ki, és takarjuk a talajfelszínt hozzá.
Honnan látjuk egyébként, hogy egy-egy növénynek öntözésre van szüksége? Akár például itt fákra is gondolok, mert én valahogy azt képzelem, hogy még akár ebben a rettentő hőségben, ami rövid nyári záporokkal esetleg néha-néha tarkítva van, hát még a gyümölcsfáknak is szükségük van vízre, öntözésre.
Hát attól függ, tehát ha egy frissen eltelepített gyümölcsfáról beszélünk, akkor azt mindenképpen kell öntözni, hogy megfelelően kialakuljon a gyökérzete, de egy beállt már termő idősebb fának valójában az ilyen nagyaszályoknál sincs szüksége külön öntözésre, mert ő neki olyan mélységben alakul ki a gyökérzete, hogy még ilyenkor is talál a számára megfelelő mennyiségű csapadékot. Persze ideálisabb lenne, hogyha több lenne, de önálló nincs arról szó, hogy veszélybe kerül maga a gyümölcsfa vízhiány miatt. Egy új telepítésű gyümölcsfánál erről mindenképpen beszélhetünk. Sokszor azt gondolják az emberek egyébként, hogyha nem fákról beszélek, hanem mondjuk egy paprikáról, vagy egy paradicsomról, hogy napközben elkezd lógni a levele, hervad a növény, azonnal meg kell öntözni. Itt általában hibát követnek el a laikus kertészek. És a növénynek egy természetes védekezése, a erős sugárzás és a kevés vízmennyiségre. Ha napközben megöntözzük, azzal nem követünk el jót a növénynek, mert egyből elpárolog ennek a víznek egy jelentős része, a növény nem tudja felvenni, ráadásul a felforrósodott talajra a hideg vizet ráöntjük, akkor azzal még sok helyzetet is, stressz helyzetet is okozunk a növénynél. Ezért mondjuk azt, hogy nem baj, hogy lóg a növény, füle-farka, hogy szokták mondani. Reggelente érdemes öntözni. Az esti öntözéssel általában az szokott lenni a probléma, hogy gombás betegségek, egyéb fertőzések ütetik fel a fejüket, mert olyankor a növény nem annyira aktív, ugye nem veszi fel annyira a kiöntözött vizet. Viszont nedves környezetet teremtünk a különféle gombáknak. Egy reggeli öntözésnél a növénynek akkor indul be a napi ciklusa, akkor nagyon jól felveszi a vizet, még nincs akkor a hőterhelés, hogy nagy lenne a párolgási veszteség. Tehát azt tudom mondani, hogy reggelente elég megöntözni, és hogyha nem vagyunk benne biztosak, hogy elég nedvesség van annak a növénynek, akkor nyugodtan nézzük meg a talajt, ha 5-10 cm-en nedves, akkor nem kell megöntözni. Ha 5-10 cm-en a talajt már száraznak tapasztaljuk, akkor viszont öntözzünk a reggeli időszakban.
A talaj víz megtartó képességének az erősítésekor a mulcsozás is szóba került, talajtakarás is. Igen. Ebben adjunk némi tippet a hallgatóknak. Hogyan lehet ezt megvalósítani? Mi vásároljuk a mulcsot, vagy esetleg mi is tudunk csinálni? Mit lehet erről elmondani?
Nagyon sokféle anyag használható talajtakarásra. Itt tényleg alapvetően az a cél, hogy a mulcsal magával megakadályozzuk a talajnak a párolgását, vagy mondjuk inkább úgy, hogy csökkentsük a párolgási veszteséget. Ugye lassítjuk fel a talajnak a felmelegedését, javítjuk a csapadék beszivárgását, hiszen ott tartja, védi a talajt a különféle szélsőséges időjárási hatásoktól. Sok mindenféle anyag használható erre, talán a legelterjedtebb a díszkertekből ugye a fakéreg, viszonylag esztétikus, viszont ezt általában ugye meg kell vásárolni. A hátránya talán az, hogy amikor lebomlik maga ez a fakéreg, akkor igazából nitrogén vonhat el a talajtól, tehát némi tápanyagot vonhat el a talajtól. A legelterjedtebb az talán a szalma és a fűnyesedék, mint talajtakaró használata. Ugye a szalma, ez talán a legkiválóbb választás gyakorlatilag, de ugye ez nem mindenkinél termelődik. Ha valahol termelődik, akkor tökéletes arra, hogy a különféle zöldségek, tehát a paradicsom, paprika, uborka, a zöldséges veteményesbe letakarjuk a talajt, olcsó, könnyen kezelhető, és fokozatosan még a talaj szerkezetét is javítja. A fűnyesedék az általában ugye termelődik a kertekben. Itt viszont arra kell figyelni, hogy nem mindegy, hogy milyen vastagságban terítjük el. Ha túl vastagon terítjük el, akkor igazából a rothadásnak indul a fű, és akkor ezzel különféle problémákat, akár kellemetlen szagokat is okozhatunk a kertünkben. De hogyha kellően vékonyan, ilyen 2-4 cm vastagságban terítjük el a fűnyesedéket, akkor ez egy gyorsan lebomló szerves anyaggal a talajt gazdagító, helyben rendelkezésre álló mulcsanyag. Ezen kívül lehet még komposztot is használni talajtakarásra. Ez gyakorlatilag magas ágyásokban, balkonládákban, zöldséges kertekben tökéletes, ideális. Ha valakinél termelődik komposzt, akkor ideális felhasználás ez talajtakarásra.
Én olvastam itt a kertművelőnek a honlapján, hogy hát például balkonládában, illetve dézsás növényeknél is lehet talajtakarás, például dekoratív kavicsokkal is. Ez mit jelent? Hogy egyszerűen rátesszük mondjuk a nem tudom muskátli ládájába a földre a kavicsot, a kis dekorkavicsot?
Így van, tehát akár dekorkavicsot, akár lehet kapni ilyen agyagból készült ilyen kis granulát, kis golyókat. Ezek is alkalmasak arra, hogy a talajfelszínt takarjuk. Ugye kavicsnak is alapvetően az a lényege, hogy a napsütés az nem a talajt éri közvetlenül, hanem a kavicsokat. Bár a kavics is átmelegedik, és utána már fűti a kavics magát a talajt, de ennek ellenére van talajtakarási funkciója, párolgási veszteséget csökkenti, és esztétikussá is teheti magát a balkonládát. Illetve hát ugye nagyon sok esetben szokták egy geotextíliás takarás után egész ágyásokat beszoktak fedni folyamikavicssal vagy zúzott kavicssal esztétikum miatt, de mellette talajtakarási pozitív hatása is van.
És hát akkor térjünk rá itt a locsolásra, az öntözésre. Hogyan tudjuk ezt lehető legkörnyezetbarátabb módon megoldani? Én itt csak az esővízre tudok elsőként gondolni, hogy azt a legjobb talán összegyűjteni.
Kettős dolog van, tehát hívjuk úgy, hogy fenntartható öntözés. Gyakorlatilag több dologra kell figyelni. Mivel öntözünk, mikor öntözünk, mekkora mennyiségben öntözzünk. A fenntartható öntözésnek mindenképpen azt kell tudni, és a mai időjárási körülmények között is, hogy egyre gyakrabban halljuk, hogy vízhiánnyal küzdünk. Nem az a cél, hogy mindig nedves legyen a kert. Korán sem erről van már szó, hanem az a cél, hogy a rendelkezésünkre álló vizet minél nagyobb részben a növények számára felvehető állapotba hozzuk. Tehát tartsuk meg a területünkön, ne engedjük elszivárogni, ne engedjük elfolyni, ne engedjük elpárologni, a növény számára a talajban tartsuk meg, és a épített környezetről beszélünk, a tetőkről összegyűjthető esővíznek az összegyűjtése is ilyen szempontból ennek az egyik lépése, hiszen az ott leeső folyadékot, vizet nem engedjük el a csatornába, hanem ott tartjuk helyben, és utána ugye a legegyszerűbben ezek a esővízgyűjtő hordókból, utána egyszerűen azt kiöntözhetjük a növényeinkre. Tehát az egy része az, hogy gyűjtjük ezekbe az esővízgyűjtő hordókban. Fontos, hogy reggel, ahogy említettem, reggel öntözzünk. Fontos, hogy nem az a lényeg, hogy minden nap kis mennyiséget, hanem akkor öntözzünk akár 2-3 naponta, amikor valójában szükség van rá, amit nagyon egyszerűen úgy tudunk ellenőrizni, hogy meggyőzzük, hogy a talajunk egy 5-10 cm-es mélységben még nedvese. És ami még nagyon fontos az az, hogy abban az esetben, amikor kialakítjuk a kertünket, akkor érdemes figyelembe venni azt, hogy milyen talajjal rendelkezünk, és oda milyen növényeket érdemes telepíteni. Tehát a klímatudatos növényválasztás is fontos, hogyha nekünk egy olyan kertünk van, ami kitett, és folyamatosan tűzőnap éri, olyan a tájolása, akkor keressünk aszálytűrő növényeket, ne vízigényes növényeket telepítsünk be, mert nem lesz sikerélményünk, mert nem tudjuk még öntözéssel sem életben tartani ezeket a növényeket hosszú távon.
Egyébként maga a, hogy mondjam, kertünknek, az udvarunknak a tudatosabb vagy tudatos kialakítása, eltervezése is sokat számít abban, hogy később mondjuk akármilyen lesz a termés egy-egy gyümölcsfán, vagy akár egy paprikabokron, vagy akár mennyire maradnak a virágok életben, hogyha valaki ugye egy díszkertet szeretne. Tehát már a tervezésnél egyre jobban oda kell figyelni manapság, mert én ezt valahogy úgy képzelem, meg én úgy is emlékszem, hogy amikor én gyerek voltam, hát édesanyám még nem biztos, hogy olyan nagyon-nagyon tervezgették, hogy mi hova kerül, maximum az, hogy na akkor mi legyen a kertben.
Hát abban az időben még így volt, bár akkor is szerintem mindig mozogtak a kertben a növények, tehát tapasztalati úton valószínűleg az ön szüleinél is úgy volt, hogy hát valahogy a paprika ezen a részen nem szokott sikerülni, viszont a kert másik felében meg milyen szép termést hozott, és akkor a paprikát utána már inkább azon a részen termesztették. De azt gondolom, hogy a visszatérve a kérdés, hogy igen, alapvető, hogy amikor megtervezzük a kertünket, akkor tervezzük meg azt, hogy akarunk-e bele fákat, amik majd, ahogy megnőnek az idő során, árnyékot biztosítanak, akkor a fák alá milyen árnyékkedvelő növényeket fogunk telepíteni, és akár egy díszkertről, akár egy zöldséggyümölcsös kertről beszélünk, mindenképpen fontos figyelembe venni azt, hogy milyen talajjal rendelkezünk, milyen vízgazdálkodási adottságai vannak, és akkor ennek megfelelően kell összeállítani, hogy akkor milyen növényeket tudunk majd benne vélhetően sikeresen és eredményesen termeszteni.
Még azért mondjuk el, hogy itt a hallgatók honnan tudják ezeket az információkat beszerezni, mert hogy azért amit itt most hallottak, és esetleg nem tudtak mindent megjegyezni a talajtakarástól elkezdve, hol tudják ezeket megnézni?
Igen, ugye a NEBIC ezt a kertművelő programot idei évben indította. Azért is tudom javasolni a hallgatóknak egyébként, mert ahogy haladunk előre az időben, mindig az aktuális feladatokkal kapcsolatos információkat osztunk meg. Évelején a vetések, utána a növényápolás, ugye száraz, aszályos nyári időszakban a vízgazdálkodás, utána jönnek majd a különféle betakarítások, őszi-téli teendők, tehát érdemes nyomon követni. Egy önálló honlapot hozott létre a hivatalunk, ez a kertművelő.hu, de természetesen a hivatalnak a honlapjáról is közvetlenül át lehet kanyarodni a kertművelő.hu-ra, és nem csak honlapon, hanem a hivatalnak a különféle közösségi média felületein is elérhetőek ezzel kapcsolatban információk.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal mezőgazdasági genetikai erőforrások igazgatójával, Várszegi Gáborral beszélgettünk a víztudatos kertészkedéssel kapcsolatban.
Orvos, és van nálad valami. távolság. Ahogy a boldusnak a kenyér úgy jár, az irigynek is kitől semmit se kap. Itt a falkánk, legyél a bojtán, légy mindenki, ahogy a nap. Nélküled hazug a szavam, hideg a szívem. Uram, mutasd őket, hova vigyem. Nélküled elfájdult a múltba mindenem, hogy kéne fejtenem, segíts nekem. Játszik. Veled kiláthatatlan, vígan bújócskázik. Nyugi, nem te voltál gyors, lehet csak én fáradtam el. Elfelejtettem, mi az igazi sors. Meg újra, hogy hol tanulhatnám el. Nélküled hazug a szavam, hideg a szívem. Uram, mutasd őket, hova vigyem. Nélküled elfájdult a múltba mindenem, hogy kéne fejtenem, segíts nekem. Nélküled hazug a szavam, hideg a szívem. Uram, mutasd őket, hova vigyem. Nélküled elfájdult a múltba mindenem, hogy kéne fejtenem, segíts nekem.
Zöldellő, az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket.
Kedves hallgatóink, nyilvánosan is elérhetővé tette új éghajlati portálját a Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRT. A felület egy helyen teszi hozzáférhetővé az intézmény éghajlatváltozással kapcsolatos tudását, adatait, szolgáltatásait és fejlesztéseit. Az adatok között akár megyékre lebontva is böngészhetünk, megismerve ezáltal, hogy például Vármegyénkben, Borsodabói Zempénben hogyan alakult a hőségnapok száma, a fagyos időszakok vagy vegetációs időszakok hossza az elmúlt évtizedekben. Az éghajlatváltozás hatásai Magyarországon is egyre gyakrabban jelentkeznek, a szélsőséges időjárási viszonyok, a hőhullámok, az aszályok vagy villámárvizek formájában. A megalapozott döntésekhez ezért egyre nagyobb szükség van hiteles, tudományosan alátámasztott éghajlati információkra és könnyen hozzáférhető adatokra. A portál fejlesztése során a szakemberek 200 év mérési és modellezési adataira támaszkodtak, amelyek segítségével a felhasználók részletes képet kaphatnak a magyarországi éghajlati folyamatokról és várható tendenciákról. A felületen éghajlati és alkalmazkodási adatbázisok is helyet kaptak. Az új portálról Szépszó Gabriellát, a Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRT klimatológiai és kutatásfejlesztési igazgatóságának igazgatóját hallják.
A Hungaromet már jó ideje szeretné megújítani úgy általában a teljes weboldalát, de most ennek egy kis szeletét választottuk ki, az éghajlati részét, amit egy külön portálba szerveztünk ki. Ez a portál egyrészt összegyűjti azokat a több weboldalon elérhető adatbázisainkat, amiket különböző felhasználók használnak, így nekik nem kell megjegyezniük több weboldalnak a címét, hanem egy helyen meg fogják ezentúl találni őket. Másrészt egy új része ennek az éghajlati portálnak az a térképnézegető, illetve adatokat lehet benne nézegetni, amik az elmúlt 100-120 évnek a mérései alapján, illetve a 21. századra vonatkozó klímaprojekciók alapján adnak egy képet az éghajlatváltozásról. Ez az úgynevezett digitális éghajlati atlasz, és van egy harmadik fontos része, ahol szektorspecifikus szolgáltatások indíthatók, illetve akár így az atlaszon keresztül meg is találhatja maga is, aki szeretné.
Mi egyébként ennek az egésznek a célja? Miért, milyen célból hozták létre?
Azt szeretnénk, hogyha a Hungaromet lenne az első számú információforrás mindazok számára, akik a hazai, magyarországi vagy térségünkben zajló éghajlatváltozás iránt érteklődnek. Ezért nem csak adatok, hanem ismeretterjesztő írások, tanulmányok, kiadványok is elérhetők itt, illetve friss hírek a témával kapcsolatban. Másrészt az egyes adattípusokhoz is szeretnénk, hogyha itt lépnének be a felhasználók, és nem véletlenre bíznánk azt, hogy elkeverednek-e a mi adatainkhoz.
Kiknek szól egyébként maga ez a honlap?
A honlap egyszerre szól az egyszeri érdeklődőknek, akik a téma iránt érdeklődnek. Ahogy említettem, vannak ismeretterjesztő írások is, de itt gyűjtjük a szakmai tudományosabb publikációinkat is, illetve azok számára is érdekes, akik így határozott céllal vagy igénnyel keresik meg a meteorológiai szolgálatot, és akár egy megrendelést szeretnének indítani, akár valamilyen adatigényléssel fordulnának a szolgálathoz kutatási célokra.
Egy picit beszéljünk erről a három nagy témakörről, hogyha lehetséges részletesebben. Ugye itt az első az a Magyarország éghajlata, információk, adatok. Hát ezen belül is rengeteg információra, adatra lehet rákeresni. Egy picit beszéljünk erről, hogy ezt hogyan állították össze ezt a szakaszt.
Itt egyrészt a met.hu honlapunkról, ami a meteorológiai szolgálatnak az általános honlapja, arról áthoztunk olyan tartalmakat, amik ott az éghajlat kategória alatt most már viszonylag nehezen voltak megtalálhatók, mert eléggé elburjánzott az a honlap, eléggé összetetté vált, és nem volt egyszerű megtalálni ezeket a tartalmakat. Tehát itt kaptak helyet például az éghajlati visszatekintők, amikor az elmúlt hónapokra, évszakokra, akár hosszú időszakra visszamenőleg, több évre visszamenőleg meg lehet nézni, el lehet olvasni, hogy milyen volt az adott időszak éghajlati szempontból. Azután az említett digitális éghajlati atlasz is itt kapott helyet, ahol térképesen, illetve grafikonos formában lehet nagyon sok meteorológiai alapváltozót és éghajlati indikátort nyomon követni. A mérési adatok alapján, illetve klímaprojekciók alapján. Így szedtük össze azokat az adatbázisainkat, amiket rendszeresen használnak már most is a felhasználók, a meteorológiai adattárat, ahol konkrétan előrejelzéseket és éghajlati információkat tudnak letölteni a felhasználók. A klímadat portál is elérhető innen, ahol éghajlati indikátorokat találhatunk hőmérsékletre, csapadékra letölthető adatformájában, és az éghajlatváltozással kapcsolatos másik fontos tevékenységünk az alkalmazkodást támogatja, és az ennek hátterét kínáló nemzeti alkalmazkodási térinformatikai rendszert is most már innen közvetlenül is el lehet érni.
Ugye a második az az éghajlatváltozások és vizsgálati módszerek fül. Ez így mit van. Akar?
Itt többféle kategóriát gyűjtöttünk össze. Egyrészt van egy kis ismeretadás az éghajlatváltozás hátteréről, annak az okairól, hogy mégis globálisan, európai szinten milyen folyamatok zajlanak. Másrészt szerettünk volna betekintést adni azoknak, akik érdeklődnek az iránt, hogy milyen tudományos módszerekkel vizsgáljuk az éghajlatváltozást ennek a hátterébe. Tehát itt a mérési adatsorok elemzése menüpont alatt elérhető, hogy például ezeknek a vizsgálata hogyan történik, illetve a jövő éghajlatának vizsgálata a modellezési eszközökkel hogyan lehetséges. Itt is van egy hosszabb leírás, ahol akik ez iránt, a téma iránt érdeklődnek, itt kielégíthetik a kíváncsiságukat. Adunk egy olyan áttekintést azokról az IPCC jelentésekről, amiket az elmúlt években legalább a vezetői összefoglalójukat lefordítottuk magyar nyelvre, illetve esetleg készítettünk hozzá magyarországi vonatkozású külön kis, hát nem IPCC, hanem magyarországi jelentést. És talán még érdekes lehet az a része is ennek az oldalpillérnek, amik a különböző nemzeti és nemzetközi projektjeinket mutatják be, mindegyik éghajlatváltozással kapcsolatos. Legelőször azok nyílnak meg, amik még aktívan futnak, és utána sorban jönnek azok, amik az elmúlt években ebben a témában történtek.
És ugye a harmadik nagyobb témakör az ágazat specifikus éghajlati információk és szolgáltatások, és hát ahogy én itt láttam, hát itt szintén elképesztő adatmennyiség van többféle témakörben, többféle ágazatban.
Igen, itt néhány kulcságazatot megpróbáltunk beazonosítani, akikkel nekünk nagyon gyakori kapcsolatunk van, mert általában valamilyen adatot igényelnek, vagy tanulmányt ebben a témában, és az ő igényeiket így külön is megjelenítettük menüpontokban, és próbáltunk olyan változókat, indikátorokat összeszedni számukra, amiket gyakran kérnek, érdekesek ennek a szektornak a számára, és ezeket itt közvetlenül el lehet érni, akár úgy, hogy átmegy valaki az ott elhelyezett linkről az éghajlati atlaszra, akár úgy, hogy rákattintva eléri a szolgáltatás igénylés lehetőségét, és egy űrlap kitöltésével megadhatja, hogy neki mire van szüksége.
Honnan ered egyébként ez az őrületesen nagy adatbázis? Akár itt a régi adatokra visszamenőlegesen, akár ugye a modellezéseket tekintve, honnan ez mind a meteorológiai szolgálatnak, a Hungarometnek a hosszú-hosszú évtizedek alatt összegyűlt adatbázisa?
Igen, így van. A mérési hálózatot, amit Magyarországon az állomási hálózat jelent elsősorban, a Hungaromet, vagyis korábban az elődje, az Országos Meteorológiai Szolgálat üzemelteti és üzemeltette, és ez a mérőhálózat egyes elemeivel akár a 19. századba is visszanyúlik. Ezeknek az adatait folyamatosan dolgozzák fel a munkatársaink. Ezekkel legalább az elmúlt évszázad lefedhető, és a jövőre vonatkozóan pedig modellszimulációkat végzünk. Két regionális éghajlati modellt adaptált a meteorológiai szolgálat, és ezeknek a segítségével térképezzük fel, hogy hazánkban, illetve a környezetünkben milyen éghajlati változások várhatóak az évszázad végéig.
Ha egy picikét a kulisszatitkokba is be lehet avatni itt a hallgatókat, mennyien dolgoznak ennek az új honlapnak a, hogy mondjam, működtetésén, adatbázis feltöltésén, frissítésén, mert hát gondolom itt azért arra is kell figyelni, hogy bizonyos időközönként frissüljenek is az adatok.
Igen. Ez a tevékenység, az éghajlati klimatológiai tevékenység, ez a klimatológiai és kutatásfejlesztési igazgatóságon folyik. Itt van három osztályunk is, ami egyrészt a mérési oldalról, másrészt a modellezési oldalról, harmadrészt az alkalmazkodás oldaláról szakmailag támogatja ezt a honlapot, akár adatokkal, akár tanulmányokkal, hírekkel. Másrészt pedig nem csak a szakemberek dolgoznak ezen, hanem az informatikusok is, a webfejlesztőink is, ugye az oldal üzemeltetéséért ők felelősek, és most már a fejlesztéséért is, illetve médiás tartalmak is kikerülnek az oldalra, tehát a szolgálatnak azok a munkatársai, akik videós tartalmak és egyéb ilyen interaktívabb tartalmak fejlesztésével foglalkoznak, ők is részt vesznek ennek a honlapnak a táplálásában.
Ha egy picit belemehetünk ilyen szempontból is a kérdésekbe, mennyit változott hazánk éghajlata az elmúlt 2-3 évtizedben? Mert ha jól tudom, ez az elmúlt 10-30 év volt az, amikor egy nagyon nagy változás, jelentős változás volt tulajdonképpen a Földnek az egész klímájában.
Igen, ez így van. A globálisan is az elmúlt néhány évtizedben meggyorsult és nagyobb mértékűvé is vált a hőmérséklet növekedés, és Európában is nagyobb a globálisnál az átlag hőmérséklet növekedése. Magyarországra is igaz sajnos, hogy az még az európainál is nagyobb mértékben következett be az elmúlt évtizedekben, vagy akár az elmúlt évszázadot tekintve. A jövőre nézve ez sajnos úgy néz ki, hogy tovább fog folytatódni, még akkor is, hogyha a kibocsátásokat olyan optimistán tudjuk alakítani, ahogy azt néhány forgatókönyv elképzeli. És nem csak a hőmérsékletben tapasztalunk változásokat, nyilván a hőmérséklettel kapcsolatos hőhullámok, meleg éjszakák, forró napok számának növekedése is várható, de a csapadékkal kapcsolatban is érdekes és néha nem túl boldogító változásokra kell felkészülnünk. Például a csapadékmennyiség csökkenése bizonyos évszakokban, ami akár a tavaszi időszakban egy aszályos helyzetet is teremthet, mint amivel most szembesülünk már így az évnek a korai szakaszában. Illetve a jövőre vonatkozóan is azt látjuk, hogy a csapadék összmennyisége nem nagyon változik, viszont az évszakok közötti eloszlása igen, és abban is változásokra számítunk, hogy a szélsőséges irányok azok megnövekednek gyakoriságukban. Nem csak a szárazabb időszakokból lesz több, illetve hosszabb, hanem az intenzív csapadékok esetében is arra azok a várakozásaink, hogy ezeknek a gyakorisága megnő.
Ezzel a honlappal egyébként egy picit az emberek gondolkodás módjára is szeretnének hatni, hogy nézzük meg, mert én ahogy például rákerestem ilyenekről, hogy a hőségnapok száma, megnéztem ugye Borsodabói Zemplén vármegyét, ahol élünk, hát elképesztőek itt az adatokat tekintve, hogy mondjuk még 30 évvel ezelőtt éppen hogy csak volt mondjuk 15-20 hőségnap egy-egy időszakban, hát most már ez 40 körül van sok helyen.
Igen, ez érdemes és érdekes így folyamatában látni, mert ugye ahogy a változások így fokozatosan következnek be, az szerintem jellemző emberi tulajdonság, hogy nem nagyon érzékeljük, de hogyha egy hosszabb időszakon keresztül nézzük ezeket a változásokat, akkor elég nagy mennyiségeket látunk, ami már azért az inger küszöböt jobban eléri.
Mi lesz egyébként ezzel a honlappal? Lesznek-e benne még változások, vagy ez már így tulajdonképpen késznek tekinthető?
Szeretnénk folyamatosan fejleszteni. Egyrészt nem csak most a magyar nyelvű oldalát nyitottuk meg a honlapnak, nem csak a magyar felhasználóknak szeretnénk ezt a honlapot kiajánlani, hanem egy angol nyelvű, kicsit talán szűkebb változatát is szeretnénk majd megnyitni, mert vannak egyébként olyan partnereink is, akik Magyarországon mondjuk beruházásokat végeznek, és nem feltétlenül magyar tulajdonossal, tehát őket is érdekli az éghajlatváltozás, és őket is szeretnénk egy kicsit mondjuk angol nyelven tájékoztatni arról, hogy mire számíthatnak. A digitális éghajlati atlasznak például már most is elérhető az angol nyelvű változata. Ezen kívül szeretnénk a szektoriális részt is bővíteni, ahogy egyre inkább valószínűleg jönnek majd visszajelzések a honlappal kapcsolatban, mind az indikátorok elérhetőségét, mint pedig a esetleg újabb szektorokkal kiterjeszteni ezt az oldalt. És persze a hírek, a kiadványok, a tanulmányok, videók, ezek folyamatosan fognak frissülni.
Kedves hallgatóink, nyilvánosan is elérhetővé tette új éghajlati portálját a Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRT. A felület egy helyen teszi hozzáférhetővé az intézmény éghajlatváltozással kapcsolatos tudását, adatait, szolgáltatásait és fejlesztéseit. Az új portálról Szép Szó Gabriellát, a Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRT klimatológiai és kutatásfejlesztési igazgatóságának igazgatóját hallották.
Jump out, hold me. Let me tell you.
református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu.
Kedves hallgatóink, ezzel véget is ért a mai zöld elő. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Én búcsúzom, de önök hallgassák továbbra is az Európa Rádiót. Huszár Katát hallották, viszont hallásra.
Zöld elő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinját hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük. Bemutatjuk közösségeinket és mindennapjaikat. Az Európa Rádió magazin műsora hétfőn délelőtt 11 órától.
Valóság lett a látszat, hol az eredeti is utánzat. Hamis bálványok állnak, ember vagy ember áll. Lesz végszó, de hullik minden, ami bék jó, és meghasad a fal, leomlik, ami nem kell, és valami új jön a romokból. És akkor festugrottam, valami jóra kézben, így háromszor letagadta. Csődpont verem, a józan ész egy hőszába kapaszkod.
és akkor felstugrottam, belém szállt valami jóra, kézben így háromszor letagadtam.